11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok, amint hallhattátok, ez a Lesen vagyunk podcast legújabb adása. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok, túl vagyunk egy BL körön. Azért most már mondhatni azt, hogy nagyon sok helyen tisztában a kép, hogy ki merre tud tovább jutni. Van olyan csoport, ahonnan már megvan mind a két továbbjutó is. Konkrétan a szerdán pályán lépett csoportokból ott ugye a 4-ből 3-ban van meg mind a két továbbjutó. A kedden látottakból meg 1-ben, tehát ugye a fele csoportban olyan jellegű tét már nincsen, hogy na ki, hova, merre, meddig, miért. Ettől még maradtak izgalmak szerencsére az utolsó fordulóra is. Ha neked választani kéne egy csoport, akkor melyik az, ami leginkább érdekelne a végén?
Hát, félretéve a személyes kötődéseimet, igazából a B, már mivel ott ugye megvan az első hely,
a Liverpool, Porto, Milan.
Viszont a másik három csapat még mind tovább juthat elvileg. Viszont a Portónak van 5 pontja, a Milánnak és az Atleticónak 4-4. A Milán, Liverpool, Porto, Atletico. Mest lesz az utolsó körbe. És egyébként most idézőjelben mondom, hogy Liverpool akár le is adhatta volna a Porto elleni meccset, és akkor a Porto, hogyha nyer, akkor már erről sem kellene beszélni, mert akkor meg lett volna a második helyük. De nem így történt. Hát és ugye...
És azért szerintem ez volt az elegánsabb verzió.
Igen.
Hát, hogy a Liverpool ezt szépen behúzta.
Nyilván ott a G-ben is, ha jól emlékszem, ott is még talán minden kérdés nyitott. Ez a Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg csoport.
Igen, és bármilyen röhelyes, hogy onnan például a Wolfsburg, az vagy a BL-be jut tovább, vagy kiesik. A Wolfsburgnak az alternatíva, hogy átesik az Európa Ligába, olyan nincs. De az, hogy a jelbe tovább, olyan van. Tehát az egy meglehetősen faramúci helyzet.
És hát akkor ne feledjük itt még ugye az A csoportot, ahol a Barcelonának nem sikerült megverni a Benficát, pedig, hát hogy mondjam, voltak arra utaló jelek, hogy ez sikerülhet, aztán a végén hát szerintem mondhatjuk disznómázlinak, hogy Seferovic a 94. percben, nem tudom, egy olyan zicsert hagyott ki, amit nem tudom, hogy hagyott ki. Egyébként rá ez volt egy ilyen időszak, amíg nem is tudom, talán a 16-os EB előtt volt az, hogy amikor mindig kifigúrázták, hogy mindenféle ajtóablak helyzeteket hagy ki. Ez most talán kevésbé volt hangsúlyos, vagy csak én nem figyeltem annyira a pályafutását, de hát az gyakorlatilag meccslabda volt a végén. És akkor várjál, hogy mennyi lett volna? 6? Nem, még akkor se jutott volna tovább a Benfica, de akkor meg még inkább biztos helyzetben lenne. Hát most ugye az a helyzet, hogy pont egy egyenlőség esetén a Benfica jut tovább. Tehát 2 pont van a...
Igen.
2 pont az arany a Barcelona javára. A Barca csak akkor jut tovább, hogyha nyer Münchenben. És... Hát bevallom őszintén.
Hát, vagy akkor, kikap.
Ez most lehet, hogy ilyen klisészerű. A Barcelonánál egyébként, voltak ilyenek, hogy azt hiszem a Shakhtartól vagy a Rubintól kikaptak az utolsó csoportkörben, mert akkor már ilyen B csapattal mentek ki. Hát egyrészt most a Bayernnek a B csapata is relatív erős lenne, de szerintem nem vagyok benne biztos, hogy a Bayern München megteszi azt a szívességet, hogy nem teszi oda magát. Nem tartom jellemzőnek.
Az orvosok fogják összeállítani nagyjából. Tehát amennyi koronavírusos most van a Bayern keretében, az azért nem teljesen normális.
Hát nyilván
sérültek standardben vannak, addig a pont rendben jöhet. Kimmich, Choupo-Moting, Zabitzer ugye most volt sérült, de még vannak más koronások is, tehát azért szépen végig lavírozott a koronavírus a csapaton. Ugye karanténban is vannak páran, mert ugye nem mindenki oltatta be magát a játékosok közül. De azt gondolom, hogy ha Bayern nem hülye, akkor ezt a meccset meg kell nyernie. És mindent meg kell tennie azért, hogy na, az egyik névre okvetlenül nagy riválist vigye magával a legjobb 16 közé. De mondom azt, hogy a Barcelonától tartani kell az egyenes kérdés szakaszban, legalábbis a jellegi Barcelonától. Ettől még jobb a békesség, és olyan csapatot vigye magával a Bayernnek, aki gyakorlatilag biztos, hogy nem lesz rá veszélyes.
Hát igen. Ugye tavaly azt hiszem a Lokomotív Moszkva ellen volt az utolsó csoportmeccs, amikor már többított a Bayern, az egy 2-0 volt. Tavaly előtt, most nézem, tavaly előtt ugye Tottenhammel zárta a csoportkört, akkor is már továbbjutó volt, az 3-1. Akkor 3-1-re nyertek. Nézzük most a 3 idénnyel korábban. Nem fog visszamenni, de nem nagyon emlékszem. A 3 idénnyel ezelőtt, akkor egy Ajax Bayern München 3-3 volt az utolsó csoportkörben. Ott már, ha jól emlékszem, a továbbjutás megvolt, de ott a csoport elsőségről döntött az a meccs. Na nézzünk még egy szezon 17-18-ban, hogy zárták itt a végét. Akkor kérlek szépen, akkor is már simán megvolt a továbbjutás, de megverték a Paris Saint-Germain-t 3-1-re. Ott ugye ott szintén a csoport elsőség volt a tét, és végül is az egymás elleni miatt a Paris Saint-Germain lett a csoport első, mert ők meg 3-0-ra nyertek a hazai meccsükön. Mindegy, hát ez nem sok jót ígér a Barcelona számára, aminél lehet persze optimistának lenni, hogy kinevezték Xavit, de hát azért ez nem egészen úgy működik, hogy ő egy varázspálcát meglóbál, és attól hirtelen jobb lesz a csapat.
Nézd, alapvetően a Bayern nem szokta legalábbis eredmény szempontjából, hogy teljesen felsőtet lelazsálni az utolsó fordulót. Meg azért ott van jó pár olyan játékos, akinek azzal kell élnie, hogy na, ezt a játék lehetőség mennyiséget kaptam, akkor ezzel kell most élnem, itt kell bebizonyítani, hogy én méltó vagyok ennél többre. És ugye igaz, ez védelemre is, középpályára is, és ilyen csatásorral nem kell foglalkozni, ott nincsen ilyen jellegű gond. Most innentől kezdve azt gondolom, hogy ha mindenki azt hozza ki, ami jelenleg benne van, és nem foglalkozik semmilyen külső körülmény, akkor Bayern München első, és a második helyzet meg attól függ, hogy a Benfica megverje odahaza a Dinamo Kievet. Szerintem igen.
Benne van. Mondjuk Kievben nem nyertek, de...
Nem nyertek, ez igaz, de én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan lehetőség, amivel muszáj élnie a Benfican.
Igen, bocsánat, közben nekem itt elindult egy videó.
Na de azt magyarázd meg nekem, hogy a te mint Barcelona szurkoló, mi az, amiben bízhatsz egyáltalán? Tehát mondjál három olyan okot, amiatt azt mondod, hogy a Barcelona, nem azt mondom, hogy nyer Münchenben, nem azt mondom, hogy döntezik, hogy azt mondom, hogy tovább jut.
Hát, figyelj, én itt igazából csak ilyen erőltetett okokat tudok neked mondani. Tényleg csak az, hogy azt tudom elképzelni, bár Münchenben még nem nyert a Barcelona egyébként története során, kezdjük ezzel. Tehát, hogy egész egyszerűen annyi, hogy olyan kimagasló egyéni teljesítmények lesznek, amik és egyszerre annyi, amire eddig nem sok példa volt ebben az idényben barcelonai részről, és ez mondjuk esetleg tényleg egy hajszányival gyengébb vagy tartalékosabb Bayernnel párosulva talán sikerre vezethet. Mondom, azt nehezen tudom elképzelni, hogy a Bayern ne tegye oda magát, szerintem még csak úgy presztízsből is. Az egyedüli visszatartó erőt a Bayernnél, vagy az, hogy van némi esély arra, hogy egy kicsit gyengébb csapattal állnak ki, azt annak tartom, hogy esetleg a bajnokság még szorosabbá válik. Ugye egy Dortmund Bayern van a Barcelona elleni Barcelona meccs előtti hétvégén. Most egy pont van a két csapat között. Tehát ott el tudom képzelni, hogyha az nem úgy alakul, vagy a következő két forduló nem úgy alakul, ahogy a Bayern szeretné, akkor lehet, hogy Nagelsmann elgondolkozik a prioritásokon, és azt mondja, hogy ezt vagy azt az embert most inkább nem kockáztatom, mert összességében mondjuk a Mainz elleni meccs az követi a Barcelona elleni bajnokit, összességében a Mainz elleni meccs az fontosabb, és utána még jön majd egy hétközi forduló is, ahol Stuttgartban játszik a Bayern. Tehát ott lesz egy olyan időszak, hogy 6 napon, 12, hogy van, december 11 és 17 között 3 bajnokia van a Bayernnek. Ez az utolsó 3 bajnokia 2021-es évben. Tehát, hogy ezt tudom elképzelni, és akkor mindemellé párosulna egy olyan barcelonai teljesítmény, amit mondom, eddig nem nagyon láttam. Most az, hogy letámadásban, meg egy-két ilyen passz sorozatban láttam ígéretes dolgokat a Barcelonától, az egy dolog, de tehát ennél jóval több kell, és az idő rövidsége alapján nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira, hogy a játék maga annyira feljavulna.
Egyébként eddig ugye Xavi két meccsen volt a Barcelona vezetőedzője. Láttál-e már olyan tipikus jelet, amire azt mondta, hogy na, e felé akarom tovább menni, vagy bármi ilyesmi? Vagy azt látod, hogy létrehoztak egy atombunkert, és akkor két meccs, egy rugott, nulla kapott gól, és akkor próbáljunk meg valahogy túlélni ezt a szezont, aztán majd jövőre már lehet vigyéckedni.
Hát, most két meccs alapján mondom, egy-két ilyen ígéretes dolgot láttam, de ennyi idő alatt azért még nem lehet azt várni, hogy teljesen átalakulna a Barcelona játéka. Én értem, hogy vannak sérültek, Dani Alves visszahozatalát sem feltétlenül értem. Nyilván nem került sok pénzbe a csapatnak. Nem tudom, hogy ő, tehát játékosként mit tud hozzátenni ehhez az egészhez. Az lehet, hogy neki a jelenléte az számít valamit a fiatalok számára. Ami látszódott azért, hogy ilyen szempontból Kumarra se lehetett olyan nagyon nagy panasz, de hogy azért Xavi is számít a fiatalokra. Nyilván ebben benne van az is, hogy azért elég sok a sérültje a csapatnak. Illetve voltak olyan játékosok a padon, akik azért még nem voltak teljesen egészségesek. Bár ugye Dembele visszatért, most kérdés, hogy ez a szokásos Dembele visszatérés, ami pár hétig tart, vagy végre sikerül neki egy ilyen hosszabb időszakot kifognia. Hát figyelj, ha megnézzük, hogy összességében nem annyira erős, így fogalmazok, nem annyira erős ez a Barcelona. Tehát, hogy ezen viszont nem tud változtatni. Tehát, hogy a játékos keret erősségén most egyelőre nem lehet nagy dolgokra számítani, és szerintem télen se. Nem is tudom, hogy lenne.
Nyilván nincs pénz se a klubnak.
Hát ezt mondom ezért, hogy az a kevés pénz, ami van. Ugye egy 10-20 millió euróról beszélgettek. Hogy lenne értem egyetlen azt elkölteni télen, vagy várni nyárig. Én inkább azt mondom, hogy várni nyárig. Főleg, hogyha a csapat nem jut tovább a Bajnokok Ligájában. Akkor azért az egy szintén egy olyan gyakorlatilag eddig kézenfekvőnek, mert bevételi forrás kiesése lenne, hiszen nem is tudom, mikor nem jutott tovább a Barcelona a csoportjából legutóbb 99-ben talán. Ezt most félve mondom. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Úgyhogy nem tudom, nekem még azért legalább egy jó pár meccset meg kell nézni ahhoz, hogy lássam, hogy mi az, ami most már tényleg azt lehet mondani, hogy ez a Xavinak a kezenyoma is elindult valami. 2001-ben, 99-ben sem jutott tovább, 98-99-es szezonban sem jutott tovább a Barca csoportjából, de legutóbb 2000-2001-ben.
És az egyre gyakrabban előkerülő fiatalok közül kiben látsz potenciált, nyilván a kézenfekvő megoldások, mint Ansu Fatin túl?
Hát, szerintem Demir nem volt rossz például, Nico González, lesznek is voltak szép megmozdulásai, meg ugye ott van Gabi is. Gabiban látom talán a legnagyobb potenciál, de nekem, amit láttam Demirtől, nekem az is tetszett.
De a mostani Golden Boyos Perlin már túl is léphető nyugodtan, hogy ő már gyakorlatilag befutottnak számít hozzájuk képest.
Hát gyakorlatilag ő a korban a fiatal kategória. Hát az ugye nem játszott most. De ő már gyakorlatilag már most azon a szinten van, hogy tehát, hogy alapembernek tekinthető, igen, ő is a fiatalok közé tartozik. Nem azt mondom, hogy ő beteljesítette a potenciáját, de hogy vele kapcsolatban nincsenek ilyen kérdőjelek, hogy jó lesz, rossz lesz, hanem egész egyszerűen kiderült, hogy jó. Úgyhogy igen, ő ezért nem is futott át a fejemen, őt már alapból ebbe a stabil kezdők közé sorolom. Hogyha a többi fiatalt nézzük, akkor azt mondom, hogy Gavi. De ugye máshol is volt edzőváltás, volt egy másik csapat, ahol szintén először irányította az aktuális, de csak ideiglenes vezetőedző Michael Carrick, ugye ült a Manchester United kispadjára, miután a Watford ellen 4-1-es vereséget követően kirúgták Ole Gunnar Solskjaert. Majd beszélünk a BL meccsről is egy kicsit. De ki kellett rúgni szerinted Solskjaert?
Szerintem itt már nem volt tartható az álláspont, hogy mi ragaszkodjunk hozzá tüzön-vizen át. Lehet, hogy a játékosok utólagos nyilatkozata alapján úgy tűnik, hogy nem veszítette el az öltözőt, semmi ilyesmi. Ugyanakkor nagyon úgy tűnt, hogy szakmailag ez a keret és ez a menedzser ez egyszerűen nem illik össze. És itt már nem lehetett mit lépni. Tehát mire vártál volna még? Mi az, ami azt mondatta volna veled még, hogy na, ne rújjuk ki. Tehát ott azért nincsen olyan jellegű anyagi probléma, mármint a United, mint mondjuk a Manchester, hogy gondolkodni kell a lépési díjon, meg bármi ilyesmi. Na, de ha megnézed mondjuk csak a legutóbbi három meccset, akkor Watford 1-4, City 0-2, Atalanta 2-2. De előtte mondjuk, ha meg 8 meccset nézünk, abban benne van még a Liverpooltól kapott 0-5, meg a Leicester elleni 2-4 is. Tehát ez szerintem más sok volt. A Manchester United a legutóbbi 8 tét meccséből, vagy hát elveszített 4-et, úgyhogy abból a 4 vereségből 3 olyan volt, hogy legalább 4 gólt kapott, ami szerintem már a vállalhatatlan kategóriája. Nyilván afelé nyugodtan elmehetünk, hogy abban a szempontban volt a tétje a Unitednek, hogy idén nyernek-e trófeát. Nem, a Manchester United ebben az évben szerintem legfeljebb FA kupát fog nyerni, ha egyáltalán, a bajnokságot még ilyesmit nem. Tehát lehet az van azt mondani, hogy építkezzünk, csak könyörgöm ez az építkezés, és kis túlzással azóta tart, hogy Solskjaert kinevezték ideiglenesből végleges menedzserré, és annyi pénzt szólt el, amennyit akart az átigazási időszakokban, és ehhez képest a mondjuk úgy, hogy bevételi vagy siker oldalon mit tud felmutatni? Semmit. Szerintem persze igen, semmi. Most már időszerű volt. Ami szerintem helytelen volt, az az, hogy csak most, amikor éppen nincsen könnyen mozdítható jelölt a piacon. Tehát olyan menedzser, aki végleges megoldást jelentene, olyat pillanatnyilag a Manchester United nem tud igazolni. Azt ugyanis nem tartom valószínűnek, hogy megmarkolják a golyóikat a vezetők, és azt mondják, hogy kedves Michael Carrick, itt a csapat, kezdj vele, amit gondolsz, hanem keresnek valami nevet ehhez a csapathoz.
Na persze. Jó, csak itt az a kérdés, hogy ugye itt a Ferguson ére utáni útkeresésben, abban a hogy ez, hogy ez sikertelen, ebben a vezetőségnek is, és hát ugye itt Ed Woodward ügyvezető igazgató helyettest szokták kiemelni, és vastagon benne van. De hogy nekem nagyon nehezen nem fér a fejembe, hogy kikaptak otthon 5-0 a Liverpooltól október 24-én, ugye ez a legnagyobb riválisuk, hatalmas vereség volt, nem rúgták ki, támogatják, mellette állnak. Következő fordulóban megverték a harmad gyenge Tottenhamet tényleg akkor ugye kvázi mélyponttól lévő Tatanemet 3-0-ra. Ugye ez is egy ilyen tipikus, ilyen Solskjaeres szekvencia volt, hogy jött egy kínos eredmény, aztán jött egy ilyen jónak tűnő, és az megmentette, utána jött az Atalanta ellen 2-2, utána jött a City elleni 2-0-es vereség, ami szintén lehetett volna simán 5-0 egyébként az Old Traffordon, hogyha nincs David De Gea, és 2-0-nál én úgy éreztem, hogy a City még kicsit vissza is vett. És ezt követte a válogatott szünet, majd a Watford elleni vereség, aminél kikapott. Tehát, hogy mi változott? Hát, hogy az, hogyha a Manchester City elleni 2-0-ás vereségnél túl kevesebb, mint két héttel a Liverpool elleni 0-5 után még mindig nem rúgták és bíztak benne, akkor mi a franc változott meg a Watford elleni meccsel? Tehát, hogy az miért az jelentette a döntő pontot? Nem azt jelentette, tehát szerintem megint elég fogalmatlanul cselekedtek, és bíztak benne, hogy most jön egy jobb sorozat esetleg, és akkor majd szépen elvegetálgatnak az idény végéig. Mert az, hogy itt össze-vissza dobálják be a neveket, meg hogy ez jön, az jön, amaz jön, ideiglenes edző jön az idény végéig, az azt mutatja, hogy itt nem az volt, hogy már ők a City elleni meccs után elkezdtek tapogatózni, tárgyalni, és a többi, és akkor most ugye csomószor van, hogy kirúgnak egy edzőt, és lehet, hogy aznap este, vagy másnap reggel már bejelentik az utódját, ami nyilván annak a bizonyítéka, hogy azzal az emberrel már korábban felvették a kapcsolatot, és tárgyaltak. Most látszik, hogy nem volt ilyen kész terv az utódlásra. Tehát ezt nem értem, nekem ez nem fér a fejembe, hogy miért pont a Watford elleni meccs jelentette. Értem, hogy a Watford jóval gyengébb csapat, mint a City vagy a Liverpool, és még így is simán elkalapálta a United-et. De hogy stratégiailag nyilván sokkal indokoltabb lett volna ezt a City elleni meccs után, a válogatott szünet előtt meglépni ezt a lépést, de hogy nem lépték meg, nekem arra, ez annak a bizonyíték, hogy akkor még nem akarták kirúgni. És ezen az egy meccs alapján dőlhetett el, és ez megint az, hogy itt inkább az, hogy a hangulatra figyeltek, meg tehát, hogy nem feltétlenül szakmai oldalról mentek neki, hanem a vezetőség úgy volt vele, hogy húha, most szarba vagyunk, mert megint minket kritizálnak, hogy miért Solskjaer, akkor rúgjuk ki.
Jó, de ezt a gondolatmenetet, hogyha elfogadjuk, akkor azért az is igaz szerintem, hogy a Manchester Unitednál az jó pár éve a tetten érhető lenne a jó, de a tetten nem érhető, hogy lenne szakmai koncepció hosszú távra. Egész egyszerűen ilyen sodródnak az árral, és nincsen kitűzve olyan, hogy na, holnapig ezt kell érni, holnap utánig azt, azután, hanem mennek. Tehát az a furcsa, hogy amíg mondjuk ugye a Glazer family-nek azért van major sportokban érdekel csapata is, nem menjünk messzebb a NFL bajnok Tampa Bay Buccaneers-nél. És azért tisztában vannak így úgy azzal, hogy az ilyen különböző rebuildingeket hogy kell levezényelni. Itt nagyon úgy tűnik, hogy évek óta csak a töketlenkedés megy. És igen, ebben benne van annak a felelőssége is, hogy azért Woodwardot csak sikerült oda eljutatni, hogy el kell mennie, bár most, ahogy olvastam, talán pont raktak ki Twitterre, hogy lehet, hogy mégsem megy el azonnal.
Hát Woodward igazából itt a szuperligás fiaskó miatt lép, és igen, ezt akartam mondani, hogy azt mondta, vagy legalábbis a Sky ezt írta, hogy az év végén ment volna, de hogy amíg itt az edzőkérdés nem rendeződik, addig marad, és ő ezt felügyeli. Mondom, a vezetőség kit hozott Ferguson óta? David Moyes, Luis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Tehát, hogy eddig, ha nagyon szigorú akarok lenni, még úgyis, hogy Van Gaal és Mourinho az a nyert trófákat, azt mondanám, hogy ez inkább négyből semmi, mint négyből négy jó választás. Sőt, bocsánat, Moyes is nyert egy Community Shield-et. Tehát, hogy az töltse el biztonsággal a biztonságérzete a szurkolókat, hogy az az ember, aki a nem túl jó kinevezésekért felelős, az most marad, hogy egy nagyon fontos kinevezés megint ő tartson kézbe. Nem vagyok benne biztos, hogy sok United szurkoló boldog emiatt.
Na jó, csak én azt gondolom, hogy ha viszont ezt elfogadjuk, akkor lehet, hogy szakítani kéne eddig a gyakorlattal, az eddigi gyakorlattal, bocsánat, és azt kéne megvalósítani, amit mondtam, hogy oké, próbáljuk meg a Kerryket. Tehát nem ment eddig olyan, aki éppen high-point manager volt, vagy éppen tudjuk azt, hogy milyen veretes, hát nem jelent, de múltja van, meg nem megy a mi kutyánk, olyan kölyke sem, akinek volt edzői múltja, húzzunk egy olyat, mint amit húzott annak idején a Barcelona Luis Enriquével, húzott a Bayern München végül is Hansi Flickkel, kis túlzással, és nézzük meg, hogy mire megy a második sorban előépő csávó itt a csapat élén.
Na igen, de tehát szerintem itt már az hiba volt, hogy Solskjær kinevezése, vagy nem is kinevezése, mert itt egyrészt azt megértem, hogy nekem vannak rokonaim azon a környéken, akik ráadásul United szurkolók életkorban is a különböző korosztályhoz tartoznak. Amikor megérkezett Solskjær, akkor ők tök optimisták, meg jókedvűek voltak, mert azért itt a Mourinho időszak vége szokás szerint elég sok feszültséggel teli volt, némileg depressziós, lehangoló időszak volt a szurkolók számára is. Solskjær ilyen szempontból egy olyan ember volt, aki olyan személyben egy olyan edző érkezett, akit nagyon szeretnek, tényleg közönség kedvenc volt egy ilyen kis, hogy mondjam, felüdülés, meg nosztalgikus érzés, és ugye ezért a nosztalgia az egy szép dolog, amikor az ember el tud merülni az ilyenekben, meg bizalom, hogy egy volt játékos, és hogy majd vele jobb lesz. És az eleje az kicsit ilyen is volt. Ugye kezdett a Cardiff City ellen 5-1-el, akkor valahogy nem tudom, hogy kiejtették, hogy a Paris Saint-Germain-t a bajnokok ligájából, és úgy nagyjából március, április, ugye decemberben, 18 decemberében nevezték ki Solskjær, az első 3-4 hónapban egész jónak tűnt ez az egész, az eredményeket tekintve a Solskjærral. Utána a vége, az már nem, a szezon vége már kevésbé sikerült jól, viszont még a szezon vége előtt kapott egy 3 éves szerződést, ami szerintem nagyon nagy hiba volt. Tehát, hogy most bejött, és ilyen jobb hangulat lett, meg felüdülés, meg minden, ez nekem egy ilyen klasszik beugró edző, hogy az idény végéig, hogy akkor utána megköszönjük neki, egy kicsit rendbe raktad a dolgokat, de mi az elmúlt 4-5 hónapban megtaláltuk az ideális jelöltet, és akkor ő lesz a menedzserünk, és Ole, nagyon szépen köszönjük.
Figyelj, ezzel kapcsolatban egy kérdés. Lehet, hogy messzire vezet, nem tudom. De mennyire érzed azt, hogy van annyi bátorság a United vezérkarába, mint amilyen bátorság megvolt most, oké, nyilván klubot nem szabad ilyen szinten hasonlítani, de mondjuk a Genoában, amelyiknél ugye alapvetően tűzoltó edzőre lett volna szükség. Meg is volt nyilván a jelöltjük, hiszen volt olyan edzőjű, Berardini, aki 4-szer irányította a csapatot, bár mindig bent tartotta, de nem őt választották, hanem hosszú távra elkötelezték magukat Andrei Shevchenko mellett. Van ekkor a tökösség a United edzőjében, és van olyan jelölt, aki mellett így el lehetne kötelezni?
Szinte biztos vagyok benne, hogy nincs. Akkor annyira görcsösség lehet, hogy ezt a kinevezést most már ne szúrják el, mert nem hiszem, hogy egy idézőjelben, tényleg idézőjelben relatíve ismeretlen edzőt hoznának, hanem nagyon úgy tűnik, hogy a szurkolók Pochettinot szeretnék, és szerintem Pochettinot fogják hozni, nem feltétlenül télen, ha csak nem történik valami hatalmas nagy változás, mert egyébként Luis Enrique kb. Kiröhögte azt a hírt, hogy ő Manchesterbe menne. Ten Hag, most azokat mondom, akik felvetődtek. Ten Hag azt mondta, hogy ő ezzel nem foglalkozik, őt nem is keresték. Zárójában hozzáteszem, tudod, hány gólt kapott az Ajax eddig a bajnokságban?
És azzal van két döntetlenje, meg egy vereség a két kapott góljával, erre gondolta?
Igen, nagyon durva.
Tudom. De mondom, és így is 3 meccse volt, amit nem bírt megnyerni, úgyhogy 2 gólt kapott összesen.
Brendan Rodgersnél azt érzem, hogy a Brendan Rodgers is igazából arra utalt, hogy ő nem menne el, legalábbis most idény közben. Ugye felvetődött még Laurent Blanc neve, vele kapcsolatban elég nagy a csendő, Katarban edzősködik, és Zidane, aki most legújabban most itt vele az a hír, hogy majd Pochettino helyére ő megy a Paris Saint-Germainhez, nem tudom. Zidane egyébként felvetődött a Unitednél is, erről azt írták, hogy ez nem valószínű, hogy összejönne. Úgyhogy Pochettino, én úgy gondolom, hogy a vezetőség mindent megtesz azért, hogy Pochettino legyen, hogy gyakorlatilag teljesítse a szurkolói kívánságokat kis túlzással, és ha van edző, akinek adnék 3 évet, az nem Solskjaer, hanem Pochettino.
Rendben, elfogadom.
Tehát, hogy
hogy hozod el Pochettinot Párizsba?
Hát nyáron majd szépen jön az udvarlás, azt hiszem valami kivásárlási záradéka is van.
Nem de Paris Saint-Germainnek sok mindenre szüksége van, pénzes speciál, bármire nincs.
Ha nem nyerik meg a Bajnokok Ligáját, akkor úgyis majd könnyű szívvel elengedik, szerintem. És tegyük hozzá, hogy Solskjaer, akit emberileg tényleg nagyon dicsértek a játékosai, meg mondtad, hogy mindenki nagyon szomorú volt, hát vagy nem tudom, hogy szomorú volt-e, de hogy nagyon szépen emlékeztek meg róla, és mondjuk ezt Mourinhóról nem feltétlenül mondható el. De hogyha egy olyan edzői, hogy mondják ezt?
Nem tudom, mit akarsz mondani, hogy egy fogalmas.
Nem jut eszembe a kifejezés, mert még reggel van, és még csak második kávémnál tartok. Ja, olyan edzői önéletrajzzal, aminek Solskjaer volt, ami Solskjaernak volt, fel sem vetődött volna, hogy a Manchester United menedzsere legyen, még ideiglenesen sem, hogyha nem Ole Gunnar Solskjaernek hívják azt az embert. Hát ugye volt a Manchester United tartalékcsapatánál, aztán volt a Moldénál, amelyen nyert 2 bajnoki címet és egy norvég kupát, aztán jött egy ugrás Cardiff City idény közben, kiesett velük a Premier League-ben, következő Championship idején nagyon rosszul kezdte, kirúgták. Aztán visszament a Moldéhoz még 3 évre. Ha most nem Ole Gunnar Solskjaernek hívnák, hanem mondjuk mit tudom én Jesper Olsennek, vagy mit tudom én John Smithnek, akit nem ismer senki, ugyanezzel az eredmény sorral fel sem betűdne szerintem a United vezetőségében, hogy ő legyen az edző.
Na jó, de basszus, ennyi erővel, akit ki kell legközelebb próbálni, az Teddy Sheringham.
Hát nem, de hogy nosztalgiából nem lehet megélni, meg nosztalgikus érzésekre játszva nem lehet egy csapatot összerakni. És bármennyire is vannak nagy lyukak ezen a csapaton belül, például védekező középpályás poszton, ami megint szintén itt a vezetőséget kell elővenni, mert nyilván Sancho meg Ronaldo fontosabb volt, mint hogy ilyen poszton erősítsenek. Az emberek mégis az érzése, hogy azért ebből többet ki lehetne hozni, mint amit történt, mert én egész egyszerűen én azt mondom, hogy lehet, hogy jobb a hangulat a csapat körül, de hogy én továbbra sem érzem azt, hogy ez a csapat ez előrébb állna, mint 2-3 évvel ezelőtt, hogy szigorúan az eredményeket nézzük. Tehát a bajnokságban a 6. helyen kezdtek Solskjaerrel, mondjuk azt ne várjuk a nyakában, mert ugye ott idény közben jött. Az előző idényben 2. voltak. Most lehet azt mondani, hogy előre léptek, de hát azért erről már beszéltünk korábban is. Így is 12 pontra voltak a Citytől, amely nem kezdte különösen jól a bajnokságot, de még így is 12 ponton megelőzte a Unitedet. És a Liverpool meg a Chelsea egy magukhoz képest olyan rossz szezon zárt, ami lehet rá számítani, hogy ebbe az idén nem fognak ilyen rossz szezon zárni, és nem is fognak. Ugye 69 meg 67 pontja volt ennek a két csapatnak. Ennél biztos, hogy több lesz ebbe az idénybe. Tehát most nem a Solskjaer érdemeit akarom, hát hogy mondjam, csökkenteni, de azért az, hogy ők a 2. helyen zártak, az nem csak annak a jele, hogy mondjuk olyan iszonyatos nagy előrelépés történt volna a csapaton belül. taktikailag sem nagyon éreztem ezt a csapatot egy ilyen koherens egésznek, tehát hogy a nagyobb csapatok ellen az időnként bejött, hogy jó, akkor visszaállunk, és akkor lekontrázzuk őket. Szóval
Szúrsér
United házasság, ez Szúrsér, tehát hogy persze azt mondtam, hogy logikusabb lett volna válogatott szünet előtt meneszteni, de hát ennek a úgymond kapcsolatnak jóval korábban véget kellett volna vetni szerintem.
Igen, és ugye az, hogy nem lépett elő a csapat az a hosszú távon, az abszolút megkérdőjelezhetetlen sajnos. És én azt gondolom, hogy mostan lesz szükség egy olyan kombinációra, hogy kell egy menedzser, és kell egy sportigazgató is, és kell egy olyan 3 éves kerettervezést elrakni, hogy hogyan alakuljon a United kerete, és nem ad hoc jelleggel sztárokat igazolunk. Tehát erre az ékes példát, a Jadon Sancho lehet, hogy majd jó lesz a Unitedben, de szerintem ember nem tudja megmondani, hogy mit csinált az elmúlt 3 hónapban leszámítva a múlt heti, vagy a leszámítva a tegnap előtti meccset. Hát fogalmunk sincs róla. Ott volt a United bő keretében, körülbelül ez az egyetlen, amit el lehet róla mondani.
Igen.
De kifizettek érte 80 milliót.
Egyébként voltak ilyen strukturális változások a Uniteden belül, ugye jött Darren Fletcher, meg John Murtót kinevezték, de nekem egy kicsit kaotikusnak tűnik, hogy itt kinek pontosan mi a feladata, kinek pontosan milyen ráhatása van, milyen területekre, és ugye a Sanchonál pont nem, de Ronaldónál azért lehetett hallani azt, hogy nem feltét, tehát hogy kvázi Szúrsér győzködni kellett, hogy jó lesz neki. Még mondom, itt igazából más posztok voltak a problémásak, de tényleg így a csapaton belül nagyon nehéz eldönteni, hogy vagy a klubon belül, hogy most ki pontosan miért felelős, és az biztos, hogy a problémákért nem lehet azt mondani, hogy na, minden Ole Gunnar Solskjær hibája, mert ez egyáltalán nem lenne igaz. És nem is lenne szép mindent ráhúzni, ő is részesebb volt úgymond a problémának, de nem az egyetlen oka. És hogyha megnézzük ezt a VRL elleni meccset, Peter Schmeichel azt mondta a meccset, hogy igen, így kell választ adni a kritikusoknak, vagy valami ilyesmit mondott. Hát ez sem volt egy lenyűgöző teljesítmény, de persze, ami a legfontosabb, nyertek és tovább jutottak. Nyilván az, hogy az senkit nem érdekel, azt nem lehet mondani, de azt nem lehet mondani, hogy ez a edzőváltás olyan viszonyatosan felpörgette volna őket, vagy az, hogy elment Solskjær, mert egy szintén, vagy egy több fontos játékosát nélkülöző Villarreal ellen nagyon-nagyon sokáig szenvedtek, aztán Ronaldo megtört a jeget, és Sancho utána az első manchesteri góljával beállította a 2-0-es végeredményt. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ki és mit fog csinálni ezzel a klubbal, mert az sem mindegy, tehát az, hogyha kineveznek valakit, az sem mindegy, hogy mennyi türelmet és mennyi szabad kezet kap. Solskjær szerintem nem panaszkod.
Mielőtt tovább menni. Szerinted mennyi időre van szüksége egy edzőnek ahhoz, hogy ezt a United keretet rendbe tegye? Vagy ezt a United játékot rendbe tegye?
Hát... aki most az idény közben érkezik, szerintem az idény végére már úgy nagyjából ki kéne kristályosodnia az, hogy már a pályán is lássuk az elképzeléseit, akár még ennél gyorsabban is. Az, hogy ez mikor lehet eredményes, azt nem tudom. De hogyha Solskjærnek, akivel szerintem nem lépett jelentősen előre a csapat, adtak durván 3 évet, szerintem akkor Pochettinónak is kellene. Tehát, hogy az lenne a másik nagy hiba, hogyha most jönne egy edző, akit szintén ilyen csoda tevőként fogadnának. Az nagyon... egyáltalán nem kizárt, hogy jön valaki, és rögtön az első szezonjába nyer valamit a csapattal, de nem feltétlenül annak kell lenni a kiinduló pontnak
szerintem. Hogy Csettinot csoda tevőnek tartod, vagy inkább egy ilyen...
nem, én egy építőedzőnek tartom.
Ez lett volna a másik kérdés, hogy konzekvensen épít.
Igen, és ezért adnék neki 3 éve. És lehet, hogy szigorú voltam, amikor azt mondtam, hogy, Solskjaernak alapból az kellett volna, hogy marad, amikor kineveztek idén közben, marad az idény végéig ideiglenesen is elköszönnek, és azt is megértem, hogy valaki azt mondja, hogy időt kellett neki adni, meg járjon neki türelem, mert például Jürgen Klopp is 4 év után, azt hiszem a negyedik évében, a negyedik szezonjában nyert valamit, mert hát 15, 16, 17, igen, ha jól emlékszem, negyedik szezonjában nyert valamit a Liverpool-dal először, de nekem az volt az érzésem, hogy az a Liverpool az halad valamerre. Manchester United-nél meg nem volt ez az érzésem, hiába jutottak be az Európa Liga döntőjébe az előző idényben, amit aztán el is veszítettek a Villarreal ellen. Tehát, hogy Solskjaernél nem éreztem azt, hogy én értem, hogy próbáljuk levenni ezt a mentalitást, hogyha nincs azonnali siker, akkor edzőt kell váltani. Teljesen egyetértek vele. De mondom, a United-nél nem éreztem azt, hogy itt valamiféle fejlődés lenne, ami majd vezet valahova, hanem ilyen hullámhegyek, hullámbölgyek állandó. Bár már törvényszerű váltakozása volt folyamatosan.
Beszéltünk a Barcára, beszéltünk a United-ről. Nyilván nem lehet megkérdőjelezni, hogy azért ilyen kaliberű csapatoknál a türelem az nem végtelen. Szerinted a United-nél, vagy a Barcelonánál lesz hosszabb az a szakasz, amikor nem vonják felelősségre az edzőt?
Hűha. Nem tudom, hogy a különbséget mennyire kell keresni a klubmodellben, hiszen a Barcelonánál elnök választások vannak. Tehát sajnos bizonyos döntéseknél az az érzésem, hogy az adott elnök abban is gondolkozik, hogy ha most, mit tudom én, a szurkolók 80%-a azt akarja, hogy ne rúgjam ki Csavit, vagy kirúgjam Csavit, akkor lehet, hogy ez befolyásolja a döntésében. Vagy lehet, hogy jobban befolyásolja a döntésében adott esetben, mint a Manchester Unitednél, vagy egy másik nem ilyen modellű klubnál. De tényleg arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi türelem jut Csavinak, mert gyakorlatilag ilyen messiásként várták, és hogy mindenünk az övé, csak jöjjön, amit tudunk adni, az a kevés. Hogy jöjjön, már nem tudom, mióta várunk rá. Ez azt előlegezném meg, hogy neki járna több idő egy bármilyen manchesteri edzővel szemben, de így is a Barcelonára jellemző ez a káosz, és ez egy másfajta káosz, mint ami a Unitednél van. Ezt hívta, ha jól emlékszem, Johan Cruyff entornónak, ez az ilyen a közeg nagyjából. És hogy ez a közeg, ez még a sikeresebb időszakokban sem volt teljesen nyugodt, akkor is volt feszültség, meg minden sikertelen időszakokban, meg pláne. Tehát, hogy ilyen szempontból talán a United-et körülvevő közeg, akár a szurkolók, akár a média, az akár a klubmodell, az egy kicsit talán inkább stabilabbnak tűnik. Amellett, hogy a glézerek nyilván nem a United szurkolók szíve csücskei, de ez a belső politizálás a Barcelonánál szerintem sokkal inkább jelen van, és sokkal inkább kártékonyabb, és vannak olyan érdekcsoportok, amik vezetnék a klubot, de nincsenek ott, úgyhogy a partvonalról kiabálnak, de ezeket már ugye beszéltük elég sokszor.
Az abszolút így van, csak tényleg ez érdekelt, hogy bevallom őszintén, én is arra voksoltam volna, hogy a következő United edzőnek jut több idő, de azért esküt nem teszek rá. Meg nyilván attól is, hogy ki lesz a következő United edző. Tehát más az, hogyha a Kerry-ket ültetik oda, meg más az, hogyha...
Ja, a Kerry-ket nem fogják
szerintem. Most, bocs, ezt csak példának mondom. Tehát más az, hogy Kerry-ket ültetik oda, meg más az, hogyha Pochettinot ültetik mondjuk oda. Szerintem Kerry-kel szemem, mivel ő eleve kényszer megoldást, tehát neki vélhetően kevesebb idő jutna, mint az a Pochettino, akit akarnak. Tehát nyilván akit a te embered te hozol oda, azt annak biztos, hogy több idő.
Hát meg figyelj, most nem tudom, bármi történjék is Michael Kerrickkel, ő is része volt Solskjaer stábjának, előtte meg Mourinho-jának. Tehát megközelíthetjük onnan is, hogy egyrészt ő is része a problémának, vagy az, hogy nem volt akkora beleszólása az egészben, hogy bármi ráhatása legyen a csapatra. És megközelíthetjük onnan is, hogy adott esetben Mourinho kirúgása után akkor miért nem csináltak belőle ideiglenes vezetőedzőt, ha már ott volt. Tehát nem hiszem, hogy most eléggé úgy tűnik, hogy a stábot próbálják azért megtartani, mert nekem megint szintén kicsit furcsának tűnik. De nem hiszem, hogy most akár, hogyha jönne két-három jó eredmény, hogy őket tartanák meg az idény végéig, vagy tehát, hogy Kerik irányítana, azért nem feledjük, hogy itt a Chelsea-vel játszik a csapata a hétvégén, idegenben ráadásul. Szóval lehet, hogy annak sem lesz csúnya vége, de nem tudom, vagy lehet majd érezni ezt a időnként, ugye szokták mondani, hogy az edzőváltás kicsit feldobta a csapatot, ez nem tudom, hogy biztos, hogy bizonyos helyzetekben van valamiféle pszichológiai előnye, hogy ezt talán most jobban ki fog jönni, mert mondom, én a VRL ellen nem nagyon láttam nyomát, viszont, hogy kicsit elkalandozzunk most már Angliából, inkább én kérdeznék, hogy a tegnap az is biztossá vált, hogy a Dortmund nem jut tovább a csoportjából.
Így.
Csúnyán akkor nem van, hogy kikaptak Sportingba, hát Lisszabonba kikaptak. Akkor nem olyan rég fordult elő velük, hogy nem jutottak tovább a csoportjukba, 17-ben. De akkor mondjuk a idézőjelben sokkal jobb, mostanában sokkal jobb Tottenham, meg a Real Madrid volt a csoport ellenfők, de akkor mondjuk nyeretlenek is voltak. Mennyire sokkoló most, ez a mostani, hát nem kiesés, mert ugye az Európa Ligában folytatják.
Én azt gondolom, hogy teljesen az. Meg ahogy néztem a német sajtót, ők is erről írnak, tehát a Kickernek az volt a címe, hogy hiányzik a minőség, vagy az a publicisztikának a címe, hogy hiányzik a minőség a Dortmundból. A Bild az azt írta, hogy igazán rossz, és a tegnapi meccsen ugye a németeknél úgy osztályoznak, hogy 1-től 6-ig, és a 6-os a legrosszabb kalkulus. Na most a tegnapi mérkőzésen 6 darab dortmundi játékos kapott 6-ost. Tehát 6. Pongracsics, Schulz, Witzel, Renier, Brandt és Emre Can. Tehát ugye Can a második, igen, és ő csereként állt be. Tehát azért nem úgy mondtam, hogy kezdő, hanem 6 dortmundi játékos. Tehát és ugye ketten kaptak összesen azt hiszem 3-ast, ugye Kóbel kapus, nem bocsánat, csak Kóbel. Kóbel kapott 3-ast. Senki többet, mint 4-5-6. Szóval egészen döbbenetesen szar volt a Dortmund. És erre a iszonyatra még az se lehet mentség, azt gondolom, hogy hányan hiányoztak ebből a Dortmundból. Mert érted, nyilván be lehet azt mondani, hogy oké, nem volt Haaland, mert sérült. Oké, nem volt Hummels piros lap miatt. Oké, nem volt Azár, mert...
Koronás.
A Reina már egy jó ideje nincsen. Na de basszus, mindenki más ott volt. Tehát ez a Dortmund gyakorlatilag belesétált a nyitott kérdés, agyon lett verve. Nagyon csúnya magyarsággal fogalmazva. Ami szerintem a Dortmund szintjén megengedhetetlen. És ezt fenntartom, hogy... És ugye arra, nyilván arra nem lehet volna számítani, hogy az Ajax ilyen szinten dominál ebben a csoportban. Azért 5-ből 5-öt nem nagyon nyernek csapatok. De basszus, tehát ez a Dortmund, ez kétszer kikap az Ajaxtól, és a Kiki meccse meg a Sporting ellen úgy kap ki, hogy már az utolsó fordulat eldől a továbbítás, hiszen beérheti, mi ugyan a Dortmund a Sportingot, az egymás helyzetben ugye a Sportingnak fog kedvezni, mert Dortmund egy-egy nyert otthon, most meg a Sporting nyert 2-vel, de ez a két gólos különbség, ez lehetett a több is ennél, mert sokkal jobb volt a Sporting. És igen, ez a Dortmundnak jelentős anyagi veszteség is lesz, ez megint afelé fogja majd eltolni az egészet, hogy nem tudja hosszú távon megtartani a játékosait, és az lesz az egyetlen kérdés, hogy nyáron kit fog eladni a Dortmund.
Biztos, ki nyert az egészen? A Bayern.
Ha azt nézzük, hogy marketing poolból mekkora izé jön, akkor véletlenül igen, hiszen persze. A Dortmund és a Lipcse már kiesett. A Wolfsburgnak még ugyan van esélye, hiszen a Wolfsburg az utolsó fordulóban a Lille Kiki meccset játszik otthon, abban a bolond csoportban. mert bármi erről helyes is, ott van egy Salzburg-Sevilla meccs, ott aki jobban jön ki belőle, az megy tovább, meg van egy Lille-Wolfsburg, ami ugye, hogyha nyer a Wolfsburg, akkor biztos, hogy tovább jut a BL-ben, hiszen a Lille utoléri pontszámon és jobb egymás eredménye megelőzi, mert odakint 0-0 volt.
Igen, ugye azt nem feledjük, hogy az egy pont egyenlőség esetén az egymás elleni eredmény számít, és pont egyenlőség esetén viszont nem számítanak az idegenben szerzett gólok. Kicsit visszatérve a Dortmundos csoportra, egyébként most fejből nem ugrik be, hogy az Ajax és a Sporting egy csoportban szerepelt volna bármikor is, de hát az, hogy ez a két csapat ment tovább, az igencsak meglepő. Tehát, hogy az Ajax az elmúlt 15 évben egyszer jutott tovább a csoportjából, ez volt az a garnitúra, ami aztán elődöntőig ment Frankie de Jonggal, Donny van de Beekkel, Matthijs de Ligttel, ugye akkor is Erik ten Hag volt az edző. Előtte, amikor tovább jutottak, egy olyan csoportból sikerült tovább menniük 2005-ben, amiben az Arsenal lett a csoportelső, ugye akkor az Arsenal BL döntőt is játszott, és a Sparta Prahát meg a svájci Thunt, így kell ejteni, előzték meg viszonylagos könnyedséggel, tehát az egy még akkor
sem másik kávéház volt.
Holland futball talán még már akkor sem volt annyira erős klubfutball, de ott azért volt a másik kettővel szemben egy sokkal élesebb választó vonal. A Sporting meg története során egyetlen egyszer jutott tovább a csoportkörből, tehát ez a kettő együtt, ez a csillagok elég ritka együttállása, és tekinthető abszolút meglepetésnek. Hát nyilván, mivel a Besiktas a negyedik csapat, aki talán erőben egy kicsit, tehát azért a Sporting meg az Ajax mögött is van, az nem lett volna meglepő, hogyha egyik vagy a másik tovább jut. Az, hogy mind a kettő tovább jutott, azt szerintem méltán nevezhetjük egy elég nagy meglepetésnek, főleg abból a szempontból, hogy itt azért a most már szépen lassan ugye a nyolcad döntő is azért az öt nagy játszóterévé válik.
Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Először a öt nagy játszótere. Benne van a pakliban az, hogy Portugália több csapatot küld a legjobb 16 közé, mint Németország. Egyes számú meglepetés.
Igen.
Kettő, azt mondta, hogy a Sporting ugye egyszer tovább jutott, az a 2008-2009-es szezonban volt. Nyolcad döntő összesített eredménye 1-12.
Igen. Hát azt hiszem,
szerintem fejtett ki ellen.
Bayern, és most nem akarok különbséget mondani, minden idők legnagyobb különbség kieséses párharca.
Így van. Thomas Müller már ott gólt volt. 2009-ben, basszus.
A 7-1. Egyébként az is, ha már ezt mondod, az is előfordulhat, hogy több portugál csapat lesz a nyolcad döntőben, mint olasz. Hiszen, hogyha Porto tovább jut, az már azt jelenti, hogy a Milán biztos, hogy nem.
Igen.
Ugye a Juventus és az Inter tovább jutott, és akkor még van az Atalanta, amelyik ugye a
Villarreal
játszik kiki meccsen.
Hát figyelj, nehéz lesz, de ez az idei portugál előretörés, ez meglepő, és nem mulatságos.
Hát azt figyelj, azt nem tudom, azt most nem tudom megnézni, de nem tudom, hogy volt-e olyan a BL-ben, hogy több portugál továbbjutó volt, mint a négy nagy bajnokság közül mondjuk egyből, nem hogy kettőből adott esetben.
Nem vagyok benne biztos, hogy volt ilyen.
Várjál, meg kell néznem, hogy egyetem volt olyan, hogy tehát ugye olyan volt, hogy kettő továbbjutott, a Porto és a Benfica. Most is azt nézem, hogy szerintem három, az talán sosem volt.
Vagy a véletlen...
Alapban azért elég sokáig csak két csapatuk volt főtáblán.
Ugye a négy angol az fix, és véletlenül négy angol csoportgyőztes is lett, ha csak a Chelsea.
Nem, abszolút nem jellemző. Olyan volt, hogy kettő volt főtáblás, és mind a kettő tovább jutott.
Ja.
De olyan, hogy három volt főtáblás, és mind a három tovább jutott volna, olyanra én egyetlen egy példát sem
látom. Szóval ez szép lesz így, vagy szép lehet így mondom inkább. Tehát ezt két hét múlva majd meglátjuk okosan, ügyesen.
Így van. Én meg azt akartam mondani, hogy a hétvégétek is legyen szép, és meccsekben, és gazdag mínuszokban szegény, micsoda költőiség. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, jövő héten ismét jelentkezünk.
Így van, köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!